Ez az a nap, melyet az Úr rendelt. Örvendezzünk és vigadjunk ezen a napon. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Virágvasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén, helyünket elfoglalva, énekeljük a 367. számú dicséretünk első versét. A 367. számú dicséretünk első verse így kezdődik: emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az első virágvasárnapnak a történetét, ahogyan az megvan írva János evangéliumának a 12. fejezetében, a 12. verstől a 19. versig, eképpen. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, Izrael királya! Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva: ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön szamárcsikún ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból. Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi. Amen. Feleljünk Istenünk igéjére. Fönnállva imádkozzunk. Istenünk, háladással a szívünkben jövünk eléd, hosszú idő után először úgy virágvasárnap, hogy együtt lehetünk és együtt ünnepelhetünk. Hálát adunk, Urunk, neked, hogy adtad ezt az ünnepet, ami kicsit talán megtöri a bőti időszakot és örömöt hoz bele. Köszönjük, Istenünk, hogy ünnepelhetünk, hogy te rád figyelhetünk, és mint győztes király a mi életünkben is jelen vagy. Istenünk, olyan jó lenne ezt napról napra tapasztalni, olyan jó lenne erre napról napra figyelni, de mégis olyan sokszor veszítünk szem elől, olyan sokszor hagyunk hátra. Urunk, add, hogy hadd tudjunk rád győztes királyként és szabadítóként nézni. Istenünk, kérünk, hogy nyugtasd le most a mi szívünket, nyugtasd le most a mi lelkünket, és add, hogy azt az üzenetet, amit elkészítettél a mi számunkra, azt az üzenetet, amivel meg szeretnél minket szólítani, hadd hallhassuk meg, hadd hallhassuk meg, és hadd érkezhessen el egészen a szívünk legmélyig, és engedd, hogy hadd formálódhassunk általa. Istenünk, így kérünk, hogy légy velünk a te szent lelked által. Jöjj közénk, és tégy csodát bennünk, akár csak egy kis csodát, vagy életet formáló nagy csodát is. Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésre készülve Énekeljük a 330. dicséretünk első versét, és ez a dicséret talán ismeretlenebb lehet, hiszen rég voltunk együtt virágvasárnap is, máskor pedig nem nagyon szoktuk énekelni, ezért az első verset kétszer énekeljük el egymás után. A 330. dicséretünk első verse így kezdődik: örvendezzen már e világ. Istenünk igéjét olvasom a Bibliaolvasó vezérfonalunk alapján kijelölt Zsoltárból, a 98. számú Zsoltárunk első 6 versét, amíg a Zsoltárt felolvasom és magyarázom, a gyülekezet foglalja el a helyét. Így szól a 98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr a népek szem előtt, nyilvánvalóvá tette igazságát, hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön, örvendezve vígadjatok, Zsoltárt énekeljetek. Énekeljetek az Úrnak hárfa kísérettel zengő éneket, harsonákkal és kürtzengéssel újjongjatok a király az Úr előtt. Kedves testvéreim, a virágvasárnap mindig egy nagyon érdekes ünnep, hiszen van benne öröm, van benne valami nagy felszabadultság, de ugyanakkor azt sem felejthetjük el, és annak a feszültségét sem, hogy azok az emberek, azok közül jó néhányan, akik még vasárnap azt kiáltják, hogy hozsánna, pár nappal később azt fogják kiáltani, hogy feszítsd meg. És van benne egy feszültség, hogy érkezik Jézus, érkezik, mint király, de nem oda megy, ahova azt olyan sokan várják. Közeledik Jeruzsálem felé, de a királyi palota helyett a Golgotára tart. Közeledik Jeruzsálem felé azért, hogy szabadítóvá váljon. De nem úgy, ahogyan azt sokan képzelik. A 98. Zsoltár az sok-sok évvel, évszázaddal megelőzi Jézusnak az érkezését. De egy valamiben nem előzi meg, vagy nem más. Ugyanaz a szabadító Isten van mind a két helyen. Ugyanaz a szabadító Isten, aki megszabadítja Izraelt a fogságokból, ugyanaz a szabadító Isten lesz emberré, és vonul be Jeruzsálembe egy szamár hátán, és az öröm is Ugyanaz az öröm a szabadító Istennek, és olyan csodálatos az, ahogyan a 98. Zsoltárnak az írója szinte ki sem tudja mondani azt az óriási örömöt, ami benne van azért, mert ezt a szabadító Istent felismerte, és ez a szabadító Isten az ő szabadító Istene is. És ez a mai nagy üzenetünk, ez Virág vasárnapnak az egyik nagy üzenete, hogy ez a szabadító Isten a mi életünkben is szabadító akar lenni, és ugyanolyan nagy és kimondhatatlan örömöt akar nekünk is okozni azzal, hogy ő egy szabadító Isten. De vajon felismerjük-e azt, hogy szabadító Isten? Vagy hogy milyen szabadító? Mert hogy ezzel az első virágvasárnap komoly problémák voltak. Izraelben nagyon sokan vártak szabadítót, és mindegyik csoport beletette a saját elképzeléseit, a saját vágyait, azt, hogy hogyan kellene és milyennek kellene lenni ennek a szabadító Istennek, hogyan kellene viselkednie. Ott voltak az egyik nagy kedvenceink, akiket nagyon szeretünk általában szidni, a farizeusok. Ők úgy képzelték el ezt a szabadító Istent, hogy fog jönni, tiszteletben tartja a törvényt, minden egyes apró pontját betartatja, sőt, talán még újakat is tesz hozzá. Azok, akik nem tartják be, azokat jól megbünteti, akik pedig betartják, mint a farizeusok, őket pedig majd jól megjutalmazza. És ehhez képest jön Jézus, aki betölti ugyan a törvényt, teljesen tiszteletben tartja a törvényt, de megmutatja annak az igazi értelmét, ami nem az, mint amit a farizeusok mondanak. De nem csak, hogy megmutatja az igazi értelmét, hanem bűnösökkel, vámszedőkkel, olyanokkal, akik a farizeusok szerint büntetést, elvetést érdemelnének, olyanokkal ül le egy asztalhoz, és bocsát meg nekik, és ad nekik egy új esélyt. És ez a szabadító nem olyan szabadító, mint amit ők vártak. És talán sokszor mi is beleesünk a farizeusok hibájába, hogy Isten legyen olyan, aki a jó embernek megadja a jutalmat, a rossznak pedig a büntetést. És ettől lesz Isten kiszámítható. Ettől lesz olyan, akit talán kicsit tudnánk irányítani is, de Isten nem ilyen. Jézus nem ilyen szabadító. Aztán ott volt egy másik csoport, aki úgy képzelt el a szabadítót, aki jön a hatalmas seregeivel, szépen belovagol Jeruzsálembe, aki ellenség, aki római, aki elnyomó, mindenkit megsemmisít, és majd szépen uralkodik. Ehhez képest Jézus azt mondja, hogy szeresd az ellenségeidet. Aztán voltak olyanok, akik úgy képzelték el a szabadítót, aki ilyen nagyon visszafogott lesz, aki nagyon sokat böjtöl, aki nagyon sokat van csendben, aki kivonul a világból, a bűnös világot hátrahagyja maga mögött, aki elkülönül a szentekkel, de Jézus nem is ilyen. Azt mondja tanítványainak, hogy ne böjtöljetek addig, amíg veletek vagyok. És a főpap imádságában pedig azt kér Istentől, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem szabadítsd meg őket a gonosztól. És ők is csalódhattak, de talán akik a legtöbben ott voltak a tömegbe és hozsannát kiáltottak, ők úgy képzelhették el Jézust, a szabadítót, mint aki jön és megszabadítja őket a római elnyomástól. Megszabadítja őket attól a külső körülménytől, ami rajtuk kívül van és megnehezíti az életüket. Megszabadítja őket valamitől, ami nem tőlük függ. Ehhez képest kapnak egy bűnből szabadítót, aki nem küldi el a rómaiakat, nem jön nagy hadsereggel, nem vonul ki a világból, nem különül el a jó emberekkel, a törvényt nagyon betartó emberekkel. Teljesen más, mint akit elképzeltek. És ez sokkal nagyobb, ez a bűnből szabadító. Mert nem a körülményeiktől szabadítja meg őket, hanem a legnagyobb problémájuktól, a bűnnek a fogságától, amikor helyreállhat köztük a kapcsolat Isten és egyen-egyenként az emberek között. Isten és én közöttem. Amikor az én és őből én és te lehet, és ezzel válhat egy igazi, személyes kapcsolattá. De vajon szükségünk van-e ma, a 21. században, amikor már olyan nehezen mondunk ki valamire azt, hogy ez így normális, ez így helyes, ez pedig bűn, szükségünk van-e bűnből szabadítóra? Amikor mi magunk félünk megfogalmazni sokszor azt, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a helyes és mi a helytelen. És sokszor talán mi sem bűnből szabadítót keresünk, hanem egy olyan szabadító Istent, aki a körülményeinktől szabadít meg. Ne legyen drágulás, ne legyenek problémáink, ne legyenek kudarcaink, ne legyenek betegségeink. Helyette legyen egészséges életünk, legyenek sikereink, és én magam lehetőleg közben ne változzak, és ne sérüljön az, aki vagyok, ne formálódjak, csak minden más körülöttem. De a bűn fogsága és a bűnből való szabadítás ugyanúgy érvényes ma is ránk, ugyanúgy fontos nekünk is, hiszen tele vagyunk olykor irigységgel, tele vagyunk hazugsággal, amikor próbálunk egy más képet mutatni a másik ember felé, csak azért, hogy jobbnak, többnek lásson. Tele vagyunk hamis biztonságok kapaszkodókkal, amikbe Isten helyett kapaszkodunk. Tele vagyunk olykor hitetlenséggel, és nem tudunk Istenben úgy azzal a bizalommal megbízni, ahogyan lehetne, mert a saját eszünk után megyünk, a saját fejünk után megyünk. És ha ezek a tettek nem lennének elegek, ott van a bűnnek a következménye is. A tönkrement életek, a tönkrement kapcsolatok férj és feleség, szülő és gyermek között, a tönkrement barátságok, a tönkrement döntések, és a tönkrement kapcsolat, vagy meggyengült kapcsolat Istennel is, amik eltávolítanak minket egymástól is, és Istentől is. És ezzel bizony kezdenünk kell valamit. Olyan, mintha egy óriási nagy terhet cipelnénk. Ha elképzelünk egy embert, aki nagy súlyokat cipel a hátán, egy vagy több óriási zsákot, akkor azt látjuk, hogy nagyon lassan tud csak menni. Hogyha előtte van egy akadály, amit egyébként terhek nélkül nagyon szépen átugorna, vagy átmászna rajta, esetleg átlépne, még olykor azt sem tudja. És valami hasonló az is, amit a bűneinkkel cipelünk, és talán az az érzés mindannyiunknak ismerős, amikor tudjuk jól, hogy valamit elhibáztunk, hogy valaki ellen tettünk, valamit megbántottunk, de még nem találkoztunk vele. És ott van bennünk az az izgalom, ott van bennünk az a teher, hogy jaj, mit fog mondani? Jaj, hogy fog ezután hozzám állni? Mi lesz ennek a következménye? És olyan felszabadító tud lenni, amikor végre, hosszú idő után találkozunk, és azt mondja, hogy megbocsátok neked, hogy kezdjük előről. És valami hasonló történik akkor is, amikor Jézus belép az életünkben, mint bűnből szabadító, amikor azt az óriási terhet, amit a mi hibáink jelentenek, leemeli rólunk, akkor már szabadok vagyunk azokat az akadályokat is átlépni, amiket egyébként nem tudnánk. Amikor a szabadító Isten belép az életünkbe, akkor szabaddá tesz minket hinni Istenben. Szabaddá tesz minket arra, hogy Isten elé állhassunk alázattal a szívünkben, szabaddá tesz arra, hogy engedjük magunkat formálni, szabaddá tesz minket reménykedni, szeretni, rendezni a kapcsolatainkat. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy rengeteg középiskolás ül itt, akiknek legtöbbször annyi szokott lenni az üzenetünk külön, hogy ne puskázzatok, tanuljatok jól. De talán mindannyiótoknak van olyan tanára, akit annyira nem szerettek. És Isten nem úgy lesz szabadító Isten, hogy azért imádkozik valaki, hogy Istenem, szabadíts meg a valamelyik tanáromtól, és következő nap valamilyen csoda folytán kiderül, hogy már nem dolgozik az iskolába, hanem Isten úgy válik szabadító Istenné, akár a ti életetekben is, hogy szabaddá tesz arra, hogy görcsök nélkül készüljetek arra az órára. Szabaddá tesz arra, hogyha kell, ne szóljatok vissza neki. Szabaddá tesz arra, hogy meglássátok egy másik oldalát. És azoktól az idegesítő osztálytársaktól sem úgy szabadít meg, hogy következő nap már nem jön be az iskolába, hanem szabaddá tesz arra, hogy ne tegyem a saját magam számára még idegesítőbbé, még bántóbbá, hanem valahogy máshogy lássam. És ez nem változik később sem, hiszen Isten nem mindig úgy szabadít meg egy-egy betegségből, hogy imádkozok és másik napra eltűnnek a bajaim, hanem úgy tesz minket szabaddá, hogy Pállal együtt mondhatjuk azt, hogy mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség, ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam, nem tudom. És Isten így képes szabadítóvá válni a mi életünkben is. És ezt nem úgy teszi, ahogyan sokan elképzelték, nem paripán lovagol be Jeruzsálembe, nem a királyi palotába megy, nem aranykoronát kap, nem óriási serege van, hanem ehelyett a Golgotára megy, egy tövis koszorút kap a fejére koronaként, nincs nagy hadserege, hanem még az a 12 tanítvány is a legnehezebb pillanatban ott hagyja őt és szétszélednek, nem elveszi mások életét, hanem a saját életét adja másokért. És ez egy óriási megbotránkozás, mert a szabadítót nem így képzeljük el. Van egy kép, ami évek óta újra és újra valahogy előbukkan az interneten. Jézus ül középen az átszegezett kezekkel, és mellette több szuperhős. Ott hallgatja Pókember, Vasember, Superman, és van egy szövegbuborék Jézus mellett, és az van odaírva, hogy és így szabadítottam meg az egész világot. Nem tűnik olyan erősnek, mint azok a szuperhősök ott, de mégis az egész világot megmentette azzal, hogy a saját életét adta. És ez más, mint amit elvárunk. És hogyan lehet ez a szabadítás öröm, ami számunkra? Kimondhatatlan öröm, úgy, hogy minél többen tudják meg. Olyan szavakat használ a zsoltárírő, amit alig bír magában tartani. Mindenkinek el szeretném mondani, hogy ő annyira örül ennek a szabadító Istennek, hogy megszabadította őt, és nincs más nagyobb szabadító nála, hogy mindent felszólít rá, hogy mondja el, hogy adja tovább, hogy örüljön. És ez az öröm belőle fakad, belülről. Egy héttel ezelőtt olvastuk Dávidnak a történetét, amikor a szent ládát visszaviszik Jeruzsálembe. Annyira örül ennek, annyira boldog Isten színe előtt, hogy úgy táncol, hogy a saját felesége azt mondja rá, hogy Dávid, te őrült vagy? Mert akkor éppen ott Dávidot nem érdekli, hogy ki minek gondolja, csak az, hogy ő boldog akar lenni, ő örülni akar Istennek. Viszont ahhoz, hogy ehhez az örömhez eljusshassunk, nincsenek receptek. Nincsenek pontról pontra leírt menetek. Nincs hozzá lépésenkénti útmutató. De egy valamit megtehetünk, hogy nem mi magunk legyünk ennek a boldogságnak, ennek az örömnek a gátja. És hát ha őszintén magunkban nézünk, ha őszintén belegondolunk, akkor tulajdonképpen sokszor azt kell kérnünk Istentől, hogy Istenünk, szabadíts meg saját magunktól. Szabadíts meg a saját vágyainktól, a saját önzésünktől, a saját gondolatainktól, a saját magunk által kitervelt úttól, és mutasd meg azt, hogy te ezt hogy tennéd velünk. Mutasd meg azt az utat, amit te akarsz nekünk szánni. És ha ezt megtaláljuk, és ha Isten így valóban a szabadító Istenünké válik, először bűnből szabadító Istenné, és aztán minden más jóra szabaddá tesz, akkor lehet teljes igazán ez az öröm is. Akkor érthetjük meg virágvasárnapnak is az örömét, és az egész húsvétnak az örömét is. És nekünk már van annyi előnyünk az első virágvasárnap résztvevőkkel szemben, hogy tudjuk, hogy merre tart a történet. Tudjuk, hogy hova tart Jézus. És nagyon sokat gondolkodtam azon is, hogy vajon amikor a nagy hetet megpróbáljuk élni, akkor figyelembe kell-e venni, hogy milyen események jönnek. De nincs nagypéntek húsvét reggele nélkül. És nincs húsvét reggele sem nagypéntek nélkül. És ez így egybe találkozik. És a virágvasárnapkor is azt látjuk, hogy Jézus a Golgotára megy azért, hogy szabadítóvá váljon, akkor érthetjük meg, és akkor ünnepelhetjük igazán virágvasárnapot. Mert különben Isten csak olyan szabadító marad, aki a mi vágyainknak, aki a mi elképzeléseinknek felel meg. Túl látunk-e a pálmaágakon? Túl látunk-e a hozsánnán? Túl látunk-e virágvasárnapon? És látjuk-e ott mögötte nagypénteket, a keresztet, de az üres sírt is? Látjuk-e a Golgotán levő, de mégis harmadnapra feltámadt Jézust? A szabadítunk-e? Imádkozunk most azért, hogy hadd válhasson Jézus a mi számunkra is bűnből szabadítóvá. Ne a körülményeinktől szabadítson meg, hanem a bűntől és annak a következményeitől is. Úgy tegyen minket szabaddá szeretni egymást, szabaddá jól dönteni, szabaddá hinni és bízni benne. És mielőtt imádkoznánk, hallgassuk meg a kórusnak a szolgálatát, és ez alatt elcsendesedve kérjük Istent, hogy hadd lehessen szabadító a mi számunkra. köszönjük szépen. Folytassuk további imádságunkat fennállva. Kegyelmes Istenünk, hálát adunk neked a te szabadításodért. Hálát adunk neked azért, hogy nem a körülményeinktől, nem mástól, hanem a bűntől, a legnagyobb problémánktól, a bűn következményétől akarsz minket megszabadítani. Köszönjük Istenünk, hogy így helyreállhat veled a kapcsolat. Köszönjük neked, hogy szabadon mehetünk te hozzád, hogy szabadon kérhetünk. Istenünk, olyan nagy ez a szeretet, és alig ha foghatnánk fel. Kérünk téged, hogy hadd tudjunk ezzel jól élni. Hogy hadd tudjunk kérni, hogy te légy az, aki az életünk ura vagy, aki előttünk jár, aki előttünk áll, aki átsegít a problémákban, aki szabaddá tesz szeretni, szabaddá tesz olykor csendben maradni, szabaddá tesz meglátni a másikban a jót, és szabaddá tesz arra is, hogy benned hihessünk, és benned bízhassunk saját magunk helyett. Így kérünk Istenünk, hogy te járj előttünk. Te légy mindazokkal, akik fájdalmat hordoznak a szívünkön. Urunk, a gyászfájdalom az olyan sokszor tűnik bekötözhetetlennek, gyógyíthatatlannak, és ha nem te jössz közel hozzánk, hogyha nem te adsz békességet, akkor alig, ha tudunk ezzel bármit is kezdeni. Így kérünk, hogy adj békességet, adj gyógyírt mindazoknak, akik fájdalmat hordoznak a szívükön. Istenünk, kérünk téged, hogy légy azokkal, akik betegek, akik nem lehetnek közöttünk. Adj nekik gyógyulást, adj nekik türelmet, és add, hogy hadd lehessenek benned szabaddá a betegségükben is. És így kérünk Istenünk gyülekezetünkért, hogy te légy az, aki összekötsz minket, te légy az, aki vezetsz minket, te légy az, aki egy közösségé formálsz minket. Urunk, Istenünk, így kérünk, hogy járj előttünk, az előttünk levő héten is, és add, hogy a nagy hét csodája, a húsvét feltámadásának a csodája, az hadd érkezhessen el az életünkben, és hadd érthessük meg, hogy mekkora nagy dolog az, amit értünk tettél. Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Gyülekezet, foglalj el a helyét. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek az adakozás lehetőségét, és ezzel együtt azt is, hogy a gyülekezetünk alapítványa, a Keskeny úton alapítvány idén is várja az adunk 1%-ának a felajánlását. Ehhez tájékoztatót a kijáratoknál tudunk elvenni. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztattuk Sinter Gáborné, született Rohács Eleonóra, 88 éves testvérünket. Az Úr adjon békességet a gyászolóknak. Ma délután 3 órakor háladó Isten tiszteletet tartunk, templomunk bővítése és teljes felújítása okán. Szeretettel hívom és várom a gyülekezetet, hogy legyünk együtt, örüljünk együtt, adjunk hálát együtt, hadd legyen ez a gyülekezet teljes közösségének az ünnepe, hadd örülhessünk együtt, hogy egy ilyen szép templomban lehetünk, és hogy hogy Isten megengedte nekünk azt a kegyelmet, hogy rövid idő alatt megújulhatott a mi templomunk. Ezen az Isten tiszteleten vendégeink is lesznek, az ige hirdető főtiszteletű Balogh Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke és a Magyarországi Református Egyház zsinati lelkészi elnöke lesz. Ezzel kapcsolatban szeretettel hirdetem, hogy a szeretett vendégségre felajánlott ételeket, italokat és süteményeket délután 14:30 és 14:45 között várjuk a gyülekezeti házban. Délután a parkolásra is lesz még más lehetőség a környező utcákon kívül. 14:00 és 16:00 között az okmányiroda parkolója nyitva áll előttünk, így oda is lehet majd nyugodtan parkolni. Illetve hát végül, de nem utolsó sorban hirdetem a gyülekezetnek, hogy az előttünk álló hét az már nagy hét, és idén minden este lesz Isten tisztelet, amikor együtt lehetünk hétköznap is, így hétfőtől szombatig minden este 6:00 Isten tiszteletet tartunk. Nagy pénteken este 6:00 úrvacsorás Isten tisztelet lesz. A húsvéti ünnepben pedig húsvét vasárnap és húsvét hétfőn csak délelőtt 10:00 tartunk úrvacsorás Isten tiszteletet, tehát húsvét első napján vasárnap nem lesz reggel 8-as Isten tisztelet, 10:00 várunk Isten tiszteletre. 10:00 várjuk a gyülekezetet Isten tiszteletre vasárnap is, és hétfőn is ezt vegyük figyelembe az ünnepi készülődés során. Záró énekül énekeljük a 467. számú dicséretünket. A 467. számú dicséretünk mind az 5 versét. A 465. számú dicséretünk 467. számú dicséretünket énekeljük. Mi jó, ha bűntől más szabad. Énekeljük ezt örvendezve, valóban felszabadultan.